kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, amint szól hozzánk, az ünnepi alkalmon Isten, a Bírák könyvének második részének 16-tól a 23. terjedő verseit.
Akkor bírákat támasztott az Úr, és azok megszabadították őket szorongatói kezéből. De bíráikra sem hallgattak, hanem más istenekkel paráználkodtak, és azokat imádták. Hamar letértek az útról, amelyen őseik jártak, akik hallgattak az Úr parancsolataira. Ők nem így cselekedtek, mert amikor az Úr bírákat támasztott nekik, maga az Úr volt a bíróval, és megszabadította őket ellenségeik kezéből, amíg az a bíró élt. Megkönnyörült rajtuk az Úr, amikor panaszkodtak nyomorgatóik és sanyargatóik miatt. De amikor meghalt a bíró, ismét gondoltabbak lettek őseiknél. Mert más istenek után jártak, azokat tisztelték, és azok előtt borultak le. Nem hagytak fel cselekedeteikkel, és megáltalkodott magatartásukkal. Ilyenkor fölvágult az Úr haragja Izrael ellen, és azt mondta: mivel ez a nép megtette szövetségemet, amelyre atyáikat köteleztem, és nem hallgatott szavamra, én sem üzött ki többé senkit előlük a népek közül, amelyeket Józsué itt hagyott, amikor meghalt. Mert velük fogom próbálni tenni Izraelt. Vajon ragaszkodnak-e az Úr útjához, és azon járnak-e, ahogyan ragaszkodtak ősei, vagy pedig nem? Ezért hagyta helyükön az Úr ezeket a népeket, és nem üzte ki őket azonnal, nem adta őket Józsué kezébe.
Drága Jézusunk, rád szeretnénk most figyelni, aki a legdrágább kincset adtad nekünk, embereknek, testet öltöttél, és az életedet adtad. És létünk minden napján elhalmozol minket ajándékaiddal, bőkezű vagy velünk. Hálával telt szívvel gondolunk ezekre a kincsekre. Sajnos mi emberek elfeledtük már, hogyan kell ezeket a kincseket észrevenni és elfogadni. Saját bálványokat állítunk magunknak, aggatunk fényeket. Ezek a fények elvakítják a látásunkat. Olyanok leszünk, mint akinek a fényszóró egy pillanatra elkápráztatja a szemét, és nem látja az utat. Ebben a túlvilágított, mégis vak és üres úton megyünk sokszor. Eltévedtünk, Atyám. Bolyongásunk során mégis sokszor ragaszkodunk szokásainkhoz, és a segítséget nem tőled várjuk. Néha még akkor sem eszmélünk fel a káprázat okozta bódulatból, amikor üzensz. Mi tényleg ne akarnánk rád hagyatkozni? Rád, aki a világrendjét igazítod, bolygókat és óceánok vizét irányítod? Könyörögve kérünk, küld el hozzánk szent lelkedet, segíts rajtunk, hogy megleljünk téged. Ha a szemünket elvakítottuk is, szólj hozzánk, érints meg bennünket, lehelj rád. Adj új életet belénk, és tölts ki minket. Amikor téged ünneplünk is magunknak kérünk, mert szükségünk van rád, a te vezetésed nélkül tehetetlenek vagyunk. Ezt azonban félünk bevallani és elindulni egy másik úton, ahol nincs az ismert káprázat. Nem tudunk másképp ajándékot adni neked, csak azzal, hogy vakemberként kapaszkodunk beléd, és ha minden más érzékszervünk, téged vágyik, Urunk, kitalálunk saját keletrénkből. Ahogy az ének mondja, vedd elmém, lelkem és szívem, hadd adjam néked mindenem. Ehhez kérjük segítségedet újszülött fiadért, Jézusért.
A Lukács evangéliumánál nyissuk ki a Bibliánkat, rögtön az első fejezetnél, és a Lukács evangéliumának legelső fejezetéből a 67. verstől a 79. versig fogom olvasni az igehirdetés alapigéjét, és Isten lelke segítségével közöttetek az ő üzenetét hirdetni. Lukács 1.67-ből. Keresztelő János apja, Zakariás megtelt Szentlélekkel, és így prófétált. Áldotta az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából, ahogyan kijelentette a szent prófétái által, örök időktől fogva, hogy megszabadít ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket. hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amellyel megesküdött atyáinknak, Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki szentségben és igazságban ő előtte, életünk minden napján. Te pedig, kisgyermek, a magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útját, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneink bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény magasságából, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábukat a békesség útjára. Állnak. Hát ez az Jézusra elmondott zakariási gondolat lesz az a fény, ami ma előre világít a mi ünnepünkben. Ha talán érztek ebből a lendületből, hogy Zakariás, ami hihetetlen nagy eufóriával fogalmazza meg a gondolatait. De ne ugorjunk vissza 2000 évvel, induljunk el a mi mai életünk mindennapjaiból, ebből az ünnepi hangulatból. Érdemes most visszagondolnunk a tegnapi napunkra, vagy általában az utolsó hetek ünnepi elvárásaira. Három dolgot figyelhetünk meg ebben. A legelső, tehát a legfontosabb a karácsonyban, hogy legyen ajándékozás. Másodszor, hogy a családi együttlét, tehát semmi ne zavarja meg, ilyenkor még egy telefonálás is nagyon illetlenségnek számít. És a harmadik, ami aztán zúdul ránk a televízió és a rádió reklámokból, a magi ételízesítőtől, a nem tudom milyen csili-vili fénysugárokig, hogy legyen egy olyan hangulat, egy olyan élmény, ami soha máskor nincsen, most viszont nagyon. Mégis, hogyha megnézzük a Szentírás leírásait, azt látjuk meg, hogy egyik elvárásunk sem igazolható. Nagyon érdekes volt, tegnap, ha jól számoltam, 26-27-en együtt voltunk, együtt ünnepeltük Jézus Krisztus Szenteste napján, és talán közös tapasztalatunk volt, közös élményünk volt az, hogy amikor mi erről beszéltünk, vagy egy ilyen döbbent értetlenséggel találkoztunk, hogy karácsonykor Jézust akarjuk ünnepelni, és nem magunkat, vagy egyenesen egy nagyon határozott, radikális elutasítással. A Biblia valójában az egyiket sem igazolja. Ami a Bibliában van, az családi krízis, kapcsolati válságok, drámai veszteségek, brutális gyermekgyilkosságok, jaj, veszélykelő édesanyák. Szóval a festményt, amit látok itt a kivetítőn, én először, amikor láttam a külföldi kiállítóteremben, engem sok volt. Nekem ott állt össze a kép, megmondom őszintén, már lehet, hogy pásztor voltam, nekem ott jött szembe ez a történet, hogy 2 éves kicsi gyerekek, hogy az mit jelent, amikor egy pretóriánus kiragadja az édesanyja kezéből, és ott a szeme láttára meggyilkolja. Nekem akkor kezdett derengeni évekkel ezelőtt, hogy a karácsony az egy drámai történet. Az egy brutális történet, és én akkor találkoztam szembe azzal a valósággal, hogy mit jelent ma itt Magyarországon, ebben a pazarló gazdagságban, műfények közepette, semmire nem jó ajándékok özönében dömperrel borítunk egymásra a karácsonyt ünnepelni. A Biblia egy sokkal valóság közelébb ünnepet mutat föl, mint amilyen a mi ünnepi narratíváink. Ez az ünnep a hétköznapok valóságaiban zajlik. A mi élettörténetünk valóságában. Nem kell semmilyen műfén, semmilyen hazugságot belevinnünk az ünnepünkbe. A bibliai ünnep, ami valóságos életünkben nem manírozott, nem állarcokat fölhelyezett életünkben zajlik, hanem pontosan azokban a krízisekben, azokban a drámákban, azokban a veszteségekben, amelyekben mi is élünk. A hétköznapok fordulataiban. Ugyanis itt lesz megtapasztalható a csoda. Itt lesz megtapasztalható a mi valódi életünkben, hogy az Isten találkozik az emberrel. Mert az ünnep vagy a valóságainkban történik, vagy nem történik. És általában ma nem történik. Ez a krízisünk. Ezért gyűlölik egyre többen a karácsonyt. Ezért akarják elutasítani ezt a fölösleges maszlagot, amit mi ünnepként nevezünk. Mert az Istenhez csak az arcunkat tudjuk odafordítani, az álarcainkat viszont nem. És mi legtöbbször egy olyan kultúrában akarunk az Istennel találkozni, ami az állarcokat helyezi föl, nagyon szép, nagyon vonzó, de hazugságokat. És a mi vallásosságunk nem ritkán ilyen szép hazugságok együttese. Amit mi el akarunk mondani Istennek, meg akarunk mutatni az embereknek, de valójában valami hiányzik ebből mi magunk, a mi valódi történetünk. Ezen a mai vasárnapon tegyük föl a legalapvetőbb kérdést, amit karácsonykor egy keresztény embernek újra és újra föl kell tenni. Miért született meg Jézus Krisztus? Miért született meg Jézus Krisztus? Az elmúlt egy-két hétben fogalmazódott meg egy számomra szemléletes gondolat a karácsonnyal kapcsolatban. Hát a karácsony olyan, mint egy Disney park élmény. A mi karácsonyaink olyan, mint egy Disney park élmény. Nem tudom, ki járt már Disneylandben, amikor az ember belép ebbe a varázslatos országba, és részese lesz a csodának, a varázslatnak, a mesének, a történetnek, amire a kisgyerek koromban álmodattal néztünk a tévében, az idősebbeknek ez egy külön élmény volt, hogy Mickey Egérrel találkozhat a televízió képernyőjén, na valami ilyesmi a karácsony. Egy varázslatot akarunk, nem a valóságainkkal akarunk találkozni, a varázslattal. És azon gondolkoztam, mi lenne, ha Disneylandben egyszer csak megjelenne a valódi Mickey Egér. A sok száz ilyen beöltözött bábú mellett egy valódi Mickey Egér. És ott állna szembe veletek a valódi Mickey Egér. Hát senki el nem mondaná nektek, nem tudom megmagyarázni, hogy figyelj, ez most tényleg a valódi. Ez most az, akit te egyébként keresel. Ők beöltözöttek, de ez az igazi Mickey Egér. Én azt gondolom, hogy ilyenek a mi karácsonyaink. Ilyen Disneylandes karácsonyaink vannak, ahol találkozunk McDonald's télapókkal, meg Tesco gazdaságos Jézuskákkal, meg mit hozott az angyal a vallásossággal, meg jaj, most szeressük egymást kereszténységgel. És amikor szembe találjuk magunkat a valódival, akkor mosolygunk egyet, jaj, hát itt egyet több, és megyünk tovább. Óriási kockázata van a McDonald's Jézuskás karácsonyoknak. Pont ezért, mert összekeverjük a valódit az álságossal. Amikor a Bírák könyvét olvastuk, valójában ilyen Disney-féle ünneplés volt jellemző. Ezzel az ünnepléssel találkozunk a Bírák könyvében. Isten elkezdi beengedni az ünneplésbe, az áldozati kultuszába a sokkal vallásosabb, sokkal csillogóbb, sokkal vonzóbb egyéb vallásokat. És elkezd összekeveredni az egész. És lassan ott vannak generációról generációra oda jutnak, hogy már nem tudják megkülönböztetni, amit ők találtak ki, és amit kaptak. Ami valójában az álságos mítoszoknak, a vallásos szép hazugságainak a lenyomata, vagy ami az igazi. Valójában ez a kultuszi elhajlás aztán az egész kultúrájukat, vallásukat, sőt a létüket is fenyegette. A 14. versben a Bibliáról itt a kivetítőn ezt olvashatjuk, hogy ahogyan összekeveredett a vallásuk más vallásokkal, ahogy összekeverjük a mi kiegereket a valódival, ha lenne, akkor ez most egy jó példa lenne, amikor a valódi Istent a Jézuskákkal összemossuk, akkor valami olyan törés történik az ember kultúrájában, egy olyan kultuszra épül föl a kultúránk, ami nem lesz teherbíró. Az európai kultúra felismerése, de milyen érdekes az, amikor meghalljuk híres tudósok, vagy akár az európai ember mai nagy látlelkét felismerését, hogy az európai kultúra fenyegetettsége. Az, ami most körbevez bennünket. Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy szorosan, nagyon szorosan összefügg a spiritualitásunkkal. Az, amit most Berlinben, korábban Nizzában, aztán Brüsszelben és máshol látunk, ez nem pusztán azt jelenti, hogy vannak emberek, akik jópofin be akarnak kerülni a világtörténelembe, legalább a világsajtóba, annak a látjelentet, pontosan annak a leírását a Bírák könyvében látunk. Egy híres ateista tudós volt, a közelmúltban, nem is olyan régen, aki azt mondta, hogy Európa előtt három út áll. Vagy iszlamizálódik, vagy megtér, vagy összeomlik. És én hiszek ennek az ateista tudósnak, néha jobban, mint néhány keresztény barátomnak. Én is azt gondolom, hogy Európa előtt ez a három utál. Minden más kultúra és a Szentírás is nekem ezt tanítja. Mára azt gondolom, összeomlott az a téves kép, hogy a vallás, a te hited, a másik hite, ami ünneplésünk, magánügy lenne. Egy-két száz éve gondolja ezt az ember a sok tízezer évhez képest. Van egy gondolati kísérletünk, és valljuk be, ez összeomlott. A hitünk nem magánügy. Hihetetlen sok mindent határoz meg, amikor egy gondolat, amikor, hogy mit gondolunk, mit cselekszünk az Istennel kapcsolatban, hogy mit gondolunk a hitről és az ünnepről. Na, így érdemes megnézni Zakariás gondolatait, hogyha kinyitjátok ott a Bibliát. Zakariás egy izraelita pap. Ott szolgál ebben a hatalmas területet betöltő jeruzsálemi templomban. És amikor a 8. és következő versekre, hogy ott alapoztak az előzményekhez, megjelenik neki Gábriel arkangyal, aki a kora ellenére azt mondja neki, hogy fiat fog születni. Zakariás, hát mondjuk úgy finoman erősen szkeptikus. Jelet kér, mert nem hiszi el, amit Gábriel az úr küldötte mond. Gábriel fölbosszantja magát, és azt mondja, hogy amíg meg nem történik a csoda, megnémulsz. Hát ez nem egy jó jel egy papnak, valljuk meg őszintén. Ez az ünnep, ez az advent egy picit megrendítő volt az ő számára. Ilyen is az ünnep. Van ilyen meghökkentő, megrendítő, botránkoztató ünnep. Mert amikor Isten megjelenik az életünkben, higgyétek el, a soha nem úgy történik, mint ahogy azt szeretnénk. Ám amikor beteljesedik a profécia, Zakariás kitűnően összefoglalja ebbe a felolvasott részbe a karácsonyi ünnep lényegét. Először is, hogy Isten belép a mi történetünkbe, részévé akarja magát tenni a mi életünknek. Megszabadít bennünket, hiszen mennyi minden fog körül minket, hány és hány olyan valósággal kell szembenéznünk, ami erősebb nálunk. Segít visszalépni a történetünkbe, mert azt hiszem, akik már hitben vagytok, az életetek korábbi részben megtanultátok, akik nem vagytok hitben, ha őszintén vagyunk, bele gondolunk, ez újra és újra fölvetődik az a kérdés, hogy kinek az életét éljük. Benne vagyok-e én abban a történetben, amire én megszülettem? Abba az irányba megyek-e, amire én elhívottam? Isten segít visszalépni a történetünkbe. Lehetőségünk van félelem nélkül élni, mert a szégyen mellett talán még a félelem az, ami a legerősebb meghatározottságunk kapcsolatainkban, a jövőnk tervezésében, az életünkben, és hogy világosságunk legyen, hogy világosságot kapjunk. Erre a csodára vár Isten népe évszázadokon át. Zakariás eufóriáját, ez az Exuszra elmondott dicsőítő gondolatsor, akkor értjük meg, amikor értjük, hogy ezt már évszázadokon át tartó kilátástalan küzdelemben szinte elveszítette Isten népe. Erről szól a Bírák könyve. Forgatókönyv szerűen, ismétlődő módon, krízisekben él ez a nép. A saját erejéből képtelen kilépni. Múlt héten, hogyha emlékeztek a zsidókhoz írt levélből, pont ez jött át, hogy az, ami alapvető nagy krízisünk, hogy a saját erőnkből nem tudunk visszalépni. Isten kegyelmére van szükségünk. Isten népe nem tud a saját erejéből megújulni, nem tud a saját erejéből megtérni. És figyeljétek meg ezt a forgatókönyvet, majd a Bírák könyvének későbbi fejezeteiben. Izrael népe lázad, sodorodó kiszolgáltatottságba kerül ennek a következményében, majd amikor már elég rossz bűnbánatra jut, és végül Isten megszabadítja, majd Izrael népe megint lázad. Kezdődik minden előről. Ebben a drámai folyamatban az a hihetetlen világosság, amit itt látunk, akkor bírákat támasztott az Úr, akik megszabadították őket szorongatói kezéből. Most nem akarok bonyolult gondolatmenetekre belemenni, de amikor leírja a Szentírás, a Szentíró ezt a szót, hogy bírákat támasztott, valami olyan dolgot ír le, amit az Új Szövetségből nézve egyértelműen azt tudjuk mondani, hogy ez Jézus előképe. Isten évszázadokon keresztül tanítja az ő népét, hogy mire kell várnia. És egyszer ez a csoda beteljesedik. Az Ószövetségi és az Újszövetségi részben rengeteg párhuzamosságot látunk. És most ezt szeretném nektek kimutatni a következő dián, mert Isten támaszt egy olyan vezető, aki népe fele pár. Erről szól a Bírák könyve és a Lukács leírása is. Isten vele van. Erről beszél mind a két bibliai rész. Így szabadul meg a nép ebből az elesett állapotból. Mind a két bibliai részből ez köszön vissza. És ebben példaként áll előttünk az Őső útja, az az út, amelyen érkeztünk, amiben Isten népe hűséges volt az ő urához. Ez a két bibliai rész erről a folyamatról tanúskodik. Ezért támogatja egymást ez a két felolvasott szöveg. Ebben az összefüggésben érhető meg a karácsony igazi drámája és igazi lényege. Mert a karácsony akkor válik ünnepé, amikor az ember azért tesz erőfeszítéseket, hogy Istenhez igazítsa a hétköznapjai. Amikor az Isten által megjelölt helyre akar kerülni. Amikor oda akar állni, ahol az ő helye van, és nem oda, ahol ő éppen bóklászni látja helyesnek saját magát. Így jutunk el az igény második, szerintem nagyon fontos kérdéséhez. Miért értjük mi ezt mind félre? Miért értjük félre? Miért csúszunk meg állatban? Miért sodródunk ki a saját történetünkből? Ha nagyon egyszerűen akarok választ adni a mai kor embere spiritualitását figyelve, erre a válasz az, hogy azért, mert nem akarunk erőfeszítéseket tenni. Mi nem akarunk erőfeszítéseket tenni. Pedig a hit harc. Ha nem harc, akkor nem hit. Aki úgy jött ide, hogy megdonászos Jézuskákat, meg mindenféle, mit hozott az angyal, a vallásosságot hozott, ez még nem harc. Én hadd mondjam nektek szeretettel, barátsággal, nem bántó módon, de ennél még van tovább. Aki nem a beöltözött mikiegerekkel akar találkozni, hanem a valódival, azt kérem tőletek, próbáljátok meg végig gondolni, van-e készség bennetek, van-e szándék bennetek, van-e erő bennetek, van-e hitetek hozzá, hogy ezeket elengedjétek. Mert akkor van lehetőségünk találkozni a valódival. A legelőször a harc bennünk zajlik. Vajon én képes vagyok-e elhárítani az akadályát annak, hogy találkozhassak az Istennel? Ha az Isten nyitottá teszi számomra az utat, vajon én akarok-e ellenállni ennek? Vajon harcolok-e az Istennel szemben? Harcolok-e a többiekkel szemben? Vagy vállalom-e azt, hogy harcolok magammal szemben? A mai korban különösképpen is az Isten hit a mi első rezdülésünkben nem annak az öröme, hogy találkozhatunk az Istennel, mert valljuk meg őszintén, mi ettől félünk. Mi szívesen vagyunk vallásosak, mi szívesen vagyunk erkölcsösek, mi szívesen vagyunk jó emberek, csak valahogy az Isten ki tudjuk tolni ebből az egész történetből. Mert valahol a szívünk mélyén mindnyáján érezzük hívők és nem hívők egyaránt, hogy az Isten mást akar, mint amit én szeretnék. És én a magam ura akarok lenni. Én a magam ura akarok lenni, nekem nem kell egy másik úr. Én a saját Istenem akarok lenni. Mi valójában egy számunkra rokonszenves Istenképet akarunk megrajzolni. Holott Istennek kellene bennünket rajzolni. Mi egy Istent akarunk alkotni, aki tetszik nekünk, holott nekünk olyan emberré kéne formálódni, aki tetszik az Istennek. Ez a két hit nagyon másfajta. Ha mi azért akarjuk Isten behívni az életünkbe, hogy az Isten a szolgálatunkba állítsuk, aki azért imádkozik, mert folyamatosan egy kérés listát nyom le Istennek, hogy még ezt se adtad meg nekem, és még ezt is kérem, és még ez is hiányzik, az nagyon más úton jár, mint amiről a Biblia beszél. Amikor az ember találkozik Istennel, és ha vannak közöttünk valaki, aki úgy elgondolkozik, hogy próbából kipróbálná. Tehát ha sikerül. Nem garantálom, hogy ez jó élmény lesz. Tehát ha sikerül, hadd mondjam először, hogy amivel legelőször szembe kell nézni, hogy Isten más irányt akar nekünk mutatni, mint amiben én benne vagyok. Egy más irányt akar. Az első dolog az lesz, amit megtapasztalok az Istennel kapcsolatban, hogy azt mondja, Én elhiszem, hogy ez az út neked vonzó, ez szépezi unat, nő. De én azt mondom neked, hogy térjél el, indulj el egy másik irányba. Olyan ez, mint egy GPS szoftverhiba. Mi egy olyan történetben vagyunk benne, amikor a mi alaprezdülésünk, hogy mi más célt akarunk választani, mint amit az Isten mutat. Ha a Bírák könyvétben odalapoztak a 17. vershez, és azt írja a Szentír, hogy hamar letértek az útról, erről beszélek én. Hogy még akkor is, amikor az Isten megmutatja, hogy melyik az irány, mi nagyon gyakran hamar letérünk az útról. Ezt az attitűdöt nevezi a Biblia egyetlen egyszerű szóval így, hogy bűn. A bűn nem erkölcsi kifejezés, nem azt jelenti, hogy valaki rosszat csinál. Ugyanis nagyon-nagyon sok erkölcsös és vallásos bűn van. Nagyon sok. Ezek a veszélyesebbek, mert az erkölcstelenség hamar feltűnik. De a jó ember bűneink, az erkölcsös bűneink, a vallásos bűneink, ezek legkevésbé tűnnek föl. Nem azok vannak nagy veszélyben itt ma közöttünk, meg általában a világban, akik összetörtek, hogy hogyan élnek. Azok vannak nagy veszélyben, akik meg tudják ideologizálni a vallásos, erkölcsös jó ember bűneikkel, hogy milyen jó ember vagyok. Mert azok nem fognak változni. Azok nem akarnak a valódi Istennel találkozni. Azok nem hiszik el, hogy kegyelemre van szükségük. Amikor a múlt héten olvastuk a Szentírásban ezt, milyen megdöbbentő volt azt végig gondolni, hogy Izrael népe a hihetetlen vallásosságával, a döbbenetes erkölcsösségével milyen módon távolodott el az Istentől. A Bírák könyvében nem az az alapvető probléma, hogy ők rosszak lettek volna, vallástalanok lettek volna, pont az volt a bajuk, hogy hihetetlen erkölcsösek voltak, azt nézték, hogy mit akar tőlünk a társadalom. És ők olyan vallást csináltak, amit elvártak tőlük. És hihetetlenül vallásosak voltak, elképesztő módon üzemeltették ezt a kultikus életet. Csak úgy, mint ma nagyon-nagyon sok erkölcsös és vallásos ember. Jézus Krisztus azért jött, hogy az életünknek ebben az eltévedtségében, az erkölcsös és erkölcselen célt tévesztettségében, a vallásos és a vallástalan célt tévesztettségében, a jó ember és a rossz ember célt tévesztettségében irányt mutasson. Nyilvánvaló, hogy ez csak ott jelent értéket, ahol az ember fölismeri, hogy ő valahol eltéved. Hogy valahol ezek a célok összegubancolódtak, hogy valami nem működik, hogy valami... Van végre meg kéne találni azt az irányt, amiben mennünk kéne. Ha van ma valaki ilyen közöttünk, neked van egy nagyon-nagyon fontos örömhíre, hogy van ilyen irány. És neked lehet ünneped. Talán ez a karácsony lehet valódi ünneped. Mert ennek az alapvető hiánya, ez alapvető krízis. A krízis, ugye sokszor beszéltük már Isten tiszteleteken is, ez a szó annyit jelent, hogy ítélet. Ahol nem ismerjük fel, hogy rossz irányba megyünk, hogy hiába küld az Isten bárkit is, ott nem fogjuk befogadni azt a gondolatot, hogy nekem más életet kéne élnem. Szomorúan jó példa erre a jelenlegi Európa. Az ünnepeink is erről tanúskodnak. Amikor odalapozunk a felolvasott rész végéhez, és azt olvassuk, azt mondja Zakariás, hogy világítson azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, akkor egy nagyon fontos dolgot akar elmondani. És nagyon fontos dologgal szembesít bennünket az ige ma ebben a kultúrában. Mégpedig azzal, hogy mi ezekben a fényekben sütkérezni akarunk. Mi sütkérezni akarunk ezekben a fényekben. Tegnap hallottam egy televízió műsorban, Amerikában versenyeznek egy városba, hogy kinek a háza a legfénylőbb. És azt mondta a műsorban a műsorvezető, hogy általában egy amerikai $300 fizet ki havonta elektromos költségekre, karácsony tájékán $1800. sütkérezni akarunk ezekben a fényekben. Érdemes lenne meglátni a mi fényeinknek a kiáltó üzenetét. Ember sötétségben van. Hát ki az, aki ennyire vágyik a fényre, mint az, akinek az életéből ennyire hiányzik a világosság? De ez a fény, amiről az írás beszél, nem arra való, hogy sütkérezzünk benne. Nem a pazarló fogyasztásnak a fényeiről beszél, ez a fény arra való, hogy megtaláljuk az utunkat, mert elveszítettük a célt. Elveszítettük a célt. Ez a fény arra való, hogy helyes irányokat leljünk meg. Ez a fény arra való, hogy részbe éljünk. Mert a mai kor embere ezer úton akar egyszerre végigmenni, ezer utat akar választani. A mai kor embere azt érzi, hogy ha bármelyiken végig akarna menni, 999 utat kéne elengednie. A mai kor embere azt éli meg, hogy minél több lehetősége van, annál tragikusabb a vesztesége. Minél inkább el akarok indulni egy irányba, annál jobban átélem azt, hogy mennyi mindent kell elengednem. És nem tudjuk elengedni a 999 utat, nézzétek meg az ismereseiteket, nem is jutnak előre valójában. Lehet, hogy anyagilag igen, karrierben igen, újraházasodások számában igen, kilókban igen, de egyébként meg nem. Nem tudjuk végigmenni azt az utat, amire hivattunk. Minél több lehetősége van a mai embernek, annál nagyobb a veszteség, és mi még a megajándékozottságainkban is vesztesek vagyunk. Soha az ember nem élt olyan pazarló civilizációban, mint a mai amerikai és európai kultúra. Mi elvesszük a többi embertársuktól még az ivóvizet is, még az élelmiszert is. Nem zavar bennünket, hogy gyerekek halnak éhen és szomjan. Mi ebben dőzsölünk, még az ürülékünket is ivóvízzel húzzuk le. Soha nem volt olyan pazarló kultúra világon, mint a miénk, és milyen megdöbbentő, hogy nincs olyan kultúra világon, ami ennyire vesztesnek érezné magát, ennyire veszteségekkel telinek, mint a miénk. Amikor egy kultúra elveszíti az ünnepet, és mi elveszítettük az ünnepet, elveszíti azt a fényt is, ami az irányt mutatja meg. És mi elveszítettük ezt a fényt. A mi kultúránk egy széltévesztett kultúra. Nem tudja, hogy merre az irány. Azt se tudjuk, hogy hol vagyunk. A Bírák könyve azért éles tükör, ami számunkra, és most hétről hétre azért olvasok a Bírák könyvét, mert egy olyan kultúra ünneplését és hétköznapjait mutatja meg, amely elveszítette az ünnepét. Elveszítette az ünnepét. Csak úgy, mint mi. És amikor az Ószövetség részeit olvassuk, figyeljétek meg, generációk óta ez a kultúra nem találja meg az utat. A Szentírás három nemzedékről ír, amiben elindul ez a feltartóztathatatlan hanyatlás. Amolyan kulturális apokalipszis hangulata uralkodik el itt a Bírák könyvén. Hiszen idegen népek vették körül Izrael népét, beszivárogtak, bevitték a kultúrájukat, majd azt élték meg, hogy gyakorlatilag ebben a kulturális versenyfutásban ők újra és újra alul maradnak, végül pedig a teljes összeomlás következik el. És ebben az összeomlásban szólal meg az Isten igéje, akkor bírákat támasztott az Úr, és azok megszabadították őket szorongatóik kezébe. És ez teljesedik be az új szövetségi részben, Jézus Krisztusban. Én nem tudom, mennyire sikerült körvonalazni, hogy milyen nagy szerepe van az ünnepeinknek, a te ünnepednek, ahogyan te ünnepelsz. Hogy valdiznis feelinget akarsz, vagy valódi Isten tiszteletet. Hogy McDonald's Jézuskás történetet, mit hozott az angyalka álvallásosságot, vagy tényleg Istent akarod ünnepelni. És ez nem magán. Mert Isten a bírákkal volt. Ebben az összeomlásban is Isten a bírák, az Isten a bírákkal volt, de a nép ebből semmit sem értékelt. Ez a megdöbbentő. A mi kultúrában ebben az összeomlott ateista európai kultúrában is átélhetjük. Isten jelen van, Isten része akar lenni az életünknek, Isten ott akar lenni a döntéseinknél, irányt, célt akar adni, és a népeből semmit sem érzékelt. Hogyan találkozhatunk Jézussal? Hogyan lehetséges ebben a kilátástalan helyzetben, hogy találkozzunk Jézussal? Én most nagyon őszinte leszek veletek, ez a kérdés fölvetődik veletek, az én nagyon egyszerű válaszom, fogalmam sincs. Én nem tudom. Azt is javaslom, hogyha valaki nagyon egyértelmű válaszokat ad, elmondja azt a 8 dolgot, amit a 2 héten keresztül csinálsz, akkor találkozol vele, azért legyen nagyon óvatos. Ugyanis mi ezt a találkozást Istennel nem tudjuk előidézni. Nem tudjuk előidézni. Azt is el akarom mondani nektek, hogy nagyon-nagyon sok számomra rokonszenves emberrel találkoztam, akik fontosak ezek a számomra, és föltették ezt a kérdést, hogy oké, Zoltán, tök jó fej vagy, elmondtak mindezt, azt hiszem, hogy nekem ez tetszik, és akkor most mit csináljon? De ezt a pontra azt tudom, hogy fogalmam sincs. Én nem tudom. Mert emberi erővel nem lehet közel lépni Istenhez. Nem lehet közel lépni Istenhez. És ez azért nagyon botránkoztató, és ha az új szövetséget ennek a fényében olvassátok végig, ezt a botrányt fogjátok véglátni Jézus működésén. Hihetetlen sok jóra való ember, igazán jó ember, kedves ember, szóval akiket aztán tényleg a legjobb barátaitoknak fogadnátok, mennek oda Jézushoz, és Jézus azt mondja, hogy ez most nem lehetséges a számodra. És ma is ezt látjuk, hogy vannak emberek, akik erőfeszítéseket akarnak tenni a vallásért, és nem lehetséges a számukra. És itt van a Biblia, ez a könyv hemzseg a botrányosabbnál botrányosabb életű emberektől, a bűnösebbnél bűnösebb brigantiktól, akiknek meg sikerül. Én nem tudom, hogy hogyan van ez. Én azt tudom, hogy van egy lehetőség, ha az életünkben kinyílik az, ha Isten kinyitja azt a lehetőséget, hogy közel lépjek hozzá, én egy dolgot tudok mondani, hogy ne hozzá. Ne akard eltolni, hogy ugye ez a standard szövegünk, hogy jó, de, és akkor ez sikerül-e 93 éves koromban? Szerintem sikerülhet, nem tudom, azt gondolom, igen. De miért húznám, hallgatnám, hogyha nekem most ez a lehetőség kinyílik? Azt nyilván barátságban az ember nem akar nagyon hangsúlyozni, hogy egyébként semmi garancia nincs, hogy pont 93 éves korodban megint kinyílik ez a lehetőség. De én ezt nem tudom megmondani. De ha valakiben ez kinyílik, ne tartsd vissza magad. Az első legnagyobb akadály, amivel legtöbbször szoktam találkozni, az az őszinteség hiánya. Ugyanis, és erről szól a Ószövetségi rész, mi leginkább az állarcainkkal, a hamiskás jó ember voltunkkal, az álvallásos, McDonald's Jézuskás, Walt Disney's feelingű Isten tiszteletünkkel akarunk Istenhez közeledni, és így nem lehet. Amikor a 17. versben azt olvassuk, hogy Izrael népe paráználkodott más istenekkel, ez annyit jelent a parázsaság szó, hogy elsősorban a szövetségtörés, az Istennel való szövetségtörés, ez ezt jelenti. Mert a találkozás egyébként, és ez is egy nagyon-nagyon sok szóval visszaköszönő, megdöbbentő akadály, a találkozás nem mindig szívderítő. Nem mindig szívderítő, és mi ezt gyakran figyelmen kívül hagyjuk. Az Istennel való találkozás, az advent sokszor az ítélet jele. Sokszor az ítélet jele. Vajon vállaljuk-e ezt? Vagy csak arra kell Isten, hogy emelje az ünnepi hangulatot. És a nagyszerű feelingjeinkben, a nagyszerű szuperhősök közé egyel többel mi is beilleszünk, és örüljünk neki, hogy ennyi szuperhőssel vagyunk körülvéve. A ma embere előtt az egyik legnagyobb akadály az Istennel való találkozáshoz, hogy ők tulajdonképpen nem Istennel akarnak találkozni. Nem Istennel akarnak találkozni, hanem egy számukra vonzó istenképpel. És ez a bálvány. A múlt héten pont erről beszéltünk, hogy ez a bálvány. Ott a széketeknél találtok egy kinyomtatott A5-ös lapot, miért jött el Jézus. Vigyétek haza, nézzétek meg. Igyekeztem összegyűjteni, lehetőleg maradéktalanul, hogy mit mond a Szentírás erről. És vessétek össze a saját magatok Isten képével, és hadd legyen egy eszköz arra, hogy kezdjetek el beszélgetni magával Istennel arról, hogy amit ti gondoltok ő róla, arról ő mit gondol. Mert nagyon fontos kérdés. Nagyon fontos kérdés, hogy mi miben akarunk hinni. Istenben akarunk hinni, és vállaljuk azt, hogy változtatunk a hitvilágunkon, vagy a hitünkben akarunk hinni, és újra ezekhez keresünk megerősítéseket. Ugyanis az az ítélet, amiről beszéltem, és a kegyelem, amire szükségünk van, ennek a kettőnek a feszültsége abban a történetben oldódik föl, amikor Jézus belép a történelembe. Amikor Jézus belép a történelembe. Mert ő lesz a kegyelem forrása és az ítélet elhordozója. Ő lesz a kegyelem forrása és az ítélet elhordozója. A kegyelem és az ítélet, ez a kettő együtt Jézus Krisztusban lesz teljessé. Ezért várják őt Izrael népe évszázadok óta. Ez a valóságot ismeri föl Zakariás ott a templomban. És ez az ünnep, amit jól-rosszul valahogy a mi kultúránk is megpróbál megragadni. A karácsony nem más, mint annak a megrendítő öröme, hogy Jézus Krisztus jelen valósága tapasztalhatóvá vált. A te életedben is, az övében is, a miénkben is. Ez a mai ige egyetlen egy kérdést helyez a szívünkre. Vajon van-e karácsonyunk? Van-e karácsonyunk? Ha valaki azt tudja mondani, hogy igen, én az Istent akarom ünnepelni, adjon hálát ezért a lehetőségért. Aki azt akarja mondani, hogy nem, de én szeretnék erőfeszítéseket tenni, arra bátorítalak, indulj el ezen az úton. Keresd azt a hangot, keresd azt a fényt, amely vezet téged, és természetesen az is jó válasz, ha valaki meg akar maradni a saját maga hiténél, a saját maga vallásosságánál, a saját maga megszokott ünneplésénél. Csak lássuk, hogy az írás Isten saját magából valami egészen más horgot mond. Ezért én most hadd ne kellemes karácsonyt kívánjak, mint egy lábvíz, hanem áldott ünnepet. Legyen áldás a te ünnepeden. Legyen áldás ezen az időszakon. És ragadd meg ezt az áldást, ha teheted, emeld be az életedbe, és add tovább azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, ma szeretnénk úgy ünnepelni téged, hogy mi kilépünk az ünnepeltek sorából. Olyan megrendítő, hogy azon az ünnepen, amikor a te születésedet ünnepeljük, minden meghívott gazdagon megajándékozódik, és egyedül te vagy, aki nem kapsz ajándékot. Bocsáss meg, hogy úgy telik el évek óta ez az ünnep, hogy nem te vagy a középpontban, nem te vagy a megajándékozott. Olyan nagy kegyelem, hogy te mindezekkel a szemben, nem az ítéleteddel, nem a megbántottságoddal, nem a haragoddal közelítesz hozzánk. Ajándékozni akarsz így is. Szeretnénk ezért mindazt, amit nekünk adtál, hálával elvenni a kezedből. És szemben odaadni a mi elménket, szívünket, teljes lényénket. Hogy kedvesek legyünk néked. Olyan hihetetlen csoda arra gondolni, hogy mielőtt mi megszülettünk, te már meghaltál értünk. És még semmit sem tudtunk a te kegyelmedről és a te személyedről, te már úgy gondoltál ránk, mint akik a tiéd lehetünk. Még alaptalan volt a mi testünk, de már ott voltunk a te gondolataidban. Elválasztottál bennünket, és kapcsolatra hívtál minket. Igen, Urunk, annyiszor fordult elő az életünkben, hogy a sötétségben és a veszteségben ott ültünk magányosan, kirekesztetten, és vártunk téged. Lehet, hogy nem is tudtuk, hogy téged várunk. De olyan jó úgy ünnepelni, hogy azt mondhatjuk, és fölkelt a nap ránk véled. Mert te veled jön el az a világosság, amely utat mutat, ami megtisztít, amiben megmoshatjuk az arcunkat, amiben közel léphetünk hozzád. Szeretnénk ma így dicsőíteni téged. Szeretnénk, ha ez az ünnep te rólad szólna, ha téged ünnepelhetnénk. Mi pedig szeretnénk kilépni az ünnepelt szerepéből, odaengedni téged. Már nem szeretnénk ünnepeltetni magunkat, és nem szeretnénk harsogni a megistenülésünk édes örömét, hanem valóban leborulva előtted szeretnénk azt, hogy te légy a mi Urunk, Istenünk, Királyunk, Bíránk és Profétánk. Vezess bennünket, kérünk. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen.
Isten áldását fennállva fogadjuk. Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy megáldott a népét, és váltságot szerzett neki. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájótokkal. Ámen.